Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
A 21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közvetlen közelről többször meglőtték szerda délután Nyitrabányán a szlovák kormányfőt. Sajtóinformációk szerint Robert Ficót több lövés érte a hasán és a mellkasán, és életveszélyes állapotban mentő helikopterrel szállították kórházba. Az elkövetőt őrizetbe vették, a környéket lezárták, a parlament ülését pedig félbeszakították. Ficó összegörnyedve és segítséggel, de félig saját lábán hagyta el a helyszínt. A történtek után nem sokkal Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, imádkozik szlovák barátja mielőbbi felépüléséért. Szijjártó Péter bejegyzésében sokkolónak és megdöbbentőnek nevezte a Robert Fico szlovák miniszterelnököt ért merényletet. Be kell fejezni a teljesen felesleges feszültségkeltést Bosznia-Hercegovinában, ugyanis sok esetben épp a nemzetközi közösség és benne az Európai Unió intézkedései vezetnek újabb válságok kipattanásának veszélyéhez. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető a Milorad Dodik boszniai szerb vezetővel közösen tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása kulcskérdés a kontinens békéje és stabilitása szempontjából is, ezért Magyarország a térség közvetlen szomszédjaként a júliusban kezdődő Európai Uniós elnöksége idején is mindent meg fog tenni ennek érdekében. Az elmúlt másfél évtizedben 1000 milliárd forintot fordított a kormány a víziközműhálózat fejlesztésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium víziközműágazatért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón. Vénémet Zsolt hangsúlyozta, hogy Magyarország Európai Uniós szinten is kimagasló eredményeket ért el a területen. Közölte, csak nem 83%-kal nőtt a szennyvízkezeléssel ellátott lakások száma, és megduplázták az országban a szennyvíztisztító telepek számát. Az országuniós csatlakozásakor több mint 300 településen nem volt megfelelő az ivóvíz minősége, ez a szám már a 9-re csökkent, tette hozzá az államtitkár, kijelentette, feladat van bőven, ezért is döntött úgy a kormányzat, hogy egy új korszakot nyit az ágazat életében. Ez egyrészt szervezeti átalakítást jelent, Vénémet Zsolt azt mondta, 2010-ben 400 szolgáltató látta el a vízközmű szolgáltatási feladatokat az országban, ez már a 36-ra csökkent, aminek a fele állami szolgáltató. Május 16-ától elérhetők a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak elhelyezkedését célzó támogatások az uniós társfinanszírozással megvalósuló program teljes kerete több mint 150 milliárd forint, mondta a nemzetgazdasági miniszter a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Nagy Márton hangsúlyozta, Magyarországon közel teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőpiaci tartalékot az inaktív emberek jelentik, őket kell aktivitásra ösztönözni. A hazai munkaerő tartalék 300 ezer ember, ezt a csoportot szeretnék megmozgatni, jelezte a miniszter. Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára elmondta, a Gina Plus program keretében megvalósuló projekt célja a 30-64 éves álláskeresők és inaktívak elhelyezkedésének segítése. Kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű állástalanokat, egyebek mellett bértámogatással, valamint lakhatási utazási és képzési támogatással. Ukrajna katonai támogatása nem zárja ki a békés megoldások keresését, amelyeknek mindenkori alapfeltétele az ukránok beleegyezése, vélekedett Petr Pavel cseh államfő az X szociális hálózaton megjelent bejegyzésében. A cseh elnök megerősítette, korábbi a Sky News televíziónak adott interjújában kifejtett álláspontját, miszerint ideje lenne leállítani a háborút és keresni kell a jövőbeni rendezést. Végül az időjárásról. Csütörtökön északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják fel ők a napot is, ezeken a tájakon esőzápor is kialakulhat, délnyugaton este felé az ég is megdörrelhet. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 4 és 13 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban 19 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Várkonyi Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnöke a hazai nőtörténeti kutatásról beszél.
Amikor megkaptam a feladatot a nőtörténeti kutatások jelenlegi helyzetének, vagy magyarországi nőtörténeti kutatások állapotának helyzetének az összefoglalására, akkor szinte azonnal két dologgal szembesültem. Az egyik az egy kedves anekdóta a még hajdani ötvös kollégista korszakomból, a másik meg inkább egy irritáló jelenség volt. Kezdem az anekdótával. Volt egy nagyon kedves latin tanárunk, nagyon szerettük, nagyon tiszteltük. 80-as éveknek volt egy Anonymous kérdés konferenciája, ahol a mi tanárunkat fölkérték arra, hogy tartson erről egy előadást, hogy a középkori magyar filológia hogyan viszonyul az Anonymous kérdéshez. És hát a mi tanárunk, mint felkért előadó, hozzászóló felállt, és azt mondta, hogy a Anonymous kérdés a magyarországi középkori latin filológia rendkívül bonyolult, összetett kérdése. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez jutott eszembe, hogy hát a nőtörténeti kutatások összefoglalása az én véleményem szerint szinte lehetetlen feladat, majd a végén erre lesz egy javaslatom, és ez nagyon jó. Mert rendkívül szertágozó, nagyon sok szálon fut, már műhelyek álltak föl, ezek a műhelyek kommunikálnak egymással, tehát egy olyan feladatot kaptam, ami hát emberpróbáló, köszönöm szépen. Az irritáló tapasztalat az meg egy picit a címválasztást és a képet is, ugye kép, Székely Bertalan, Egerben vagyunk, nők, női szerepek, miért ne? Kezembe került a Képmás magazin, amelyeknek bevallott feladata és küldetése a jelenlegi társadalomban a női alkotók, művészek, közéleti szereplőknek a mondjuk úgy láthatóvá tétele, számtalan interjú jelenik meg íróktól, képzőművészektől, tudósoktól, értelmiségiekből. És ebben a Képmás magazinban talán a legutolsó, egy ilyen nagyobb kiemelt interjú a ukrajnai katonanők szerepéről szól, egy katonai szakértőt hívtak meg, és a katonai szakértő elmondta, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, szembe megy a hagyományos anyaszereppel, mindazzal, amit mi a nővel szemben, a családdal szemben elvárunk, és hát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, hogy az ukránok nőket soroznak be a hadseregbe. Természetesen az kimaradt az interjúból, hogy a orosz hadsereg ukrajnai tevékenysége mennyiben támogatja a hagyományos anyaszerepet és családmodellt. Tehát, hogy ez a rész ez valami miatt elsikkadt, és hát ebben a pillanatban ért össze bennem, hogy Eger. Ugye volt egy másik interjú, elhangzott, hogy Ukrajna ma Eger. Tehát, hogy Ukrajna ma Eger vára. Hogy mit is kezdünk egy olyan történelmi pillanatban, ahol van egy elképzelésünk, van egy valamiféle öröklött, ősi, tradicionális konvenciónk arról, hogy a különböző társadalmi szerepeknek hogyan és mi módon felelünk meg. És hát Székely Bertalan képe nem azt sugallja, hogy szembe mennénk a hagyományos anyaszereppel vagy családmodellel, sőt, ugye ez egy abszolút szimbolikus kép. Itt azért a hazahon és a család védelméről van szó ezen a képen. Van rajta tűz is, van rajta katona is, tehát adta magát egy másik asszociáció, hogy tűzoltó leszel vagy katona. A végén megmagyarázom. Reményeim szerint ez ki fog derülni, hogy itt is egy kicsit átértelmezve, kicsit szimbolikusan értelmezve ezt a nagyon ismert számunkra, mindannyiunk számára gyakorlatilag belénk ívódott sort. Miért? Igen, miért? Történészek vagyunk, társadalomtudósok vagyunk, a társadalomtudomány hihetetlenül széles palettán mozog, és gyakorlatilag egymásnak ellentmondó tendenciák érvényesülnek szinte azonos időben. Egyszerre vagyunk tanulni a specializációnak, különböző területek szakadnak le és válnak le, önállósodnak és hoznak létre önálló kutatási disziplinákat. Majd ugyanebben a pillanatban ezek az önállósodó kutatási disziplinák egyszer csak elkezdenek összekapcsolódni, és kölcsönveszik a szomszédos kutatóintézet, vagy adott esetben a közelben zajló kutatóközösség gondolatait, módszertanát is, és minthogyha ez a szétválás, összekapcsolódás, ez ilyen állandó pulzálásban lenne jelen a tudományos életben és a tudományos világban. Nem tudom, nem vagyok tudománytörténész, feltehetőleg ez mindig is így volt. Csak azt szerettem volna mindezzel fölvezetni, hogy történészként, társadalomtudósként vajon nem az a feladatom-e, hogy egészben lássam a társadalmat. És abban a pillanatban, amikor én egy történeti problematikával foglalkozom, akkor nem biztos, hogy az a gondolatom, hogy ezt most szétválasztom különböző területekre, és aztán hirtelen jön egy másik gondolat, hogy pedig igen. Tehát, hogy hirtelen ezek a területek elkezdenek leválni, és elkezdenek kapcsolódni. Tehát, hogy miért kutatunk, miért írunk, miért elemzünk. Az első gondolat, ami ennek kapcsán megszületett, hogyha én végig próbálom nézni, tehát ez mondjuk most egy pici eszmetörténeti vagy mentalitástörténeti előzményként szeretném megfogalmazni, akkor nagyon hosszú ideig azt tapasztaljuk, hogy a társadalmi diskurzusban szinte majdnem minden korszakban előkerül a nő problematika. Tehát nem mondom azt, hogy egy társadalom nem figyel oda arra, hogy milyen szerepet és hogyan, mit tölt be a nő az adott társadalomban, megvan természetesen a helye, senki nem akarja kizárni, viszont hirtelen megjelenik egy ideológikus vonal, amit én most elneveztem, lehet, hogy ez kicsit furcsa lesz, hogy a nő mint ideológiai fegyver, vagyis hogy mit akarok ezzel kapcsolatban elmondani. Mi az, amit én a nőkre terhelve, adott esetben valamiféle közéleti diskurzus kapcsán megfogalmazok, és mindezt azzal akarom érzékeltetni, hogy a zászlóvivő az mondjuk egy nő, mint például Székely Bertalan képe. Tehát, hogy nagyon sok minden rakódik rá mindazokra a gondolatokra, és ha tetszik a nő elvont fogalmára, amit a éppen adott jelenkori társadalom a saját diskurzusaiban, társadalmi vitáiban elkezd használni, és lényegében fegyverként használja. Ugye ide tartozik a 19. századnak a nagyon sokszor kifejtett irodalomban, történeti írók munkáiban, majd erről lesz néhány példa, hogy gyakorlatilag a család nemzet társadalom fenntartó az a honleány. Ennek meg kell felelni. Nyilvánvalóan egy arhetoposzra megy vissza ez az egész gondolati rendszer, de gyakorlatilag itt már a nő nem a saját társadalmi, mondjuk úgy, a társadalomnak, mint alanya és aktív cselekvője jelenik meg, hanem már ez az a fogalom, amit mondjuk a nőtörténeti kutatások, vagy már a feminizmus is elkezdett használni, hogy tárgyasul, tárgya lesz valaminek, egy eszköze lesz valaminek. Egy rendszernek, egy ideológiai rendszernek lesz az eszköze, és megszületik a honlány fogalom. Természetesen ezt költemények, különféle életrajzok, 19. századi történetírói munkák fogják erősíteni, és szinte majdnem minden történetírói munkában gyakorlatilag ugyanaz a gondolatiság, ugyanaz a szereprendszer fog megjelenni. Széchenyi István idézete. Rendkívül szép egyébként. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy alapvetően senki nem vitatkozik mindazzal, amit Széchenyi leír. De az általa használt kifejezések és szókapcsolatok, amit viszitek karjaitokon életbe a kisded, nevendéket, s jó polgárrá nevelitek. Nevelés. A jövő előkészítése, mint a jövő záloga, a nő, a jó anya, és hát ennek a jó anyának aztán karaktereit majd többször ki fogják bontani. A ti nemes tekintetekből szíj a férfi lelki erőt, és elszánt bátorságot. A történelm aktora a férfi, a nő csak tekintsen rá. Majd én erőt merítek belőle. A történelm aktora akkor is a férfi. Tehát megint be vagyunk helyezve egy nagyon-nagyon érdekes dobozba, amiből a nő, mint történelmem cselekvő részese gyakorlatilag nem igazán lép elő. Ti vagytok a polgári erény, s nemzetiség védangyalai. Tehát, hogy mindaz, amit Széchenyi összefoglal, gyakorlatilag évszázadokon át hagyományozódik, és a nő egy szimbolikus szerepben áll előttünk, tehát nem a maga társadalmi értékrendjének vagy értékének megfelelően, hanem szimbólummá válik. És egyébként ez nagyon izgalmas lenne végigkövetni különböző attribútumokban, akár művészettörténeti szempontból, akár irodalomtörténeti szempontból, akár esztétikai szempontból. Tehát a nő mint attribútum, a nő mint szimbolikus értékrendszereknek a megjelenítője, az gyakorlatilag végigkíséri a történelmünket, akár tágabb értelemben és akár szűkebb értelemben is. Legyen itt egy történetíró. Akik közelebbről ismerik a munkáimat, szerintem ezt az idézetet már számtalanszor olvashatták tőlem, láthatták tőlem, egyetemi előadásokon is elég gyakran elő szoktam venni, mert úgy gondolom, hogy rendkívül tanulságos. A háttértörténet ennyi, ezt egyébként maga Deák Farkas leírja, amikor Csáki Istvánra készül egy nagy életrajzi tanulmányt írni, és egyszer csak belebotlik, hogy a levéltárban Veselényi Annának vannak levelei. Méghozzá nem egy, nem kettő, hanem sok. És le is írja az előszóban, hogy hát akkor érdemes vele foglalkozni. Tehát egy ilyen rádöbbenés, egy felismerés, hogy eddig a nádorok, országbírók, bánok, Zrínyi Miklósok, és nem tudom, Veselényi Ferencek leveleznek, és vannak jelen a társadalomban, és akkor egyszer csak itt van egy nő, itt van Veselényi Anna, aki hát gyakorlatilag a férfi levelezéseket elérő, meghaladó, azokkal egyenrangú, írott forrásokkal rendelkezik. Ugye ezt a levélanyagot mostanában már egódokumentumoknak is nevezzük, de hát emellett nem csak levelei vannak, hanem gazdasági feljegyzései, gyakorlatilag amihez a saját korában hozzá kellett szólni, hozzá is szólt. És itt megint az a nagyon fontos gondolat, hogy vajon Deák Farkast mi érdekelte? Az, hogy a saját kora számára adjon példát, vagy az érdekelte, hogy Veselényi Anna ott a 17. században vajon ki volt? Milyen cselekvő részese volt a 17. századi, akár kultúrtörténetnek, politikatörténetnek, gazdaságtörténetnek, hogyha most megint ezeket a részterületeket szeretném bemutatni vagy megemlíteni. És hát Deák Farkas az én véleményem szerint gyakorlatilag példaképet akar teremteni Veselényi Annából, és nagyon konkrétan leírja, hogy számára a nő, vagy a női szerep, az miben merül ki. Hű feleség, szerető, gondos anya, munkás gazdasszony, vallásos érzületű, művelt magyar hölgy. Gyakorlatilag ez egy olyan, Széchenyi se gondolta másképp egyébként, tehát a gondolati tartalomnak a kapcsolódása, vagy egymáshoz való illeszkedése, az én véleményem szerint egyértelműen kiderül ezekből a gondolatokból. Tehát és itt jön a következő fontos terület, amivel a nőtörténeti kutatásoknak szembesülniük kell, és szembesültünk is egyébként, hogy vajon, ha egy nőről olvasok, akkor saját korom elvárásai szerint dekódolom az ő szövegeit, vagy mindazt, amit róla megtudtam, összegyűjtöttem, vagy pedig a történeti korszakba próbálom beilleszteni, és akkor létrehozok egy történeti narratívát, ami már gyakorlatilag a korszak minden egyéb más általam ismert forrásanyagát felhasználva alakít ki egy képet a korszakról.
Folytatjuk adásunkat, melyben Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallják.
Hát ugye példaképek, én most csak nagyon röviden, szerintem számtalan ilyen példaképet tudnánk említeni, itt most csak az volt a lényeg, hogy irodalmat, vagy adott esetben történelmet is fűzzünk egymás mellé, tehát a korszak irodalmában nagyon jelentősen, nagyon erőteljesen jelen vannak a hölgyek. Ez egy izgalmas dolog, a Petőfi Sándor, Arany János, és hát még volt egy harmadik társuk, a Tompa Mihály, aki azon gondolkodtak, hogy hát kellene egy erős női karakter itt az 1840-es években, aki kellően izgalmas, kellően jó, és ez a három fiatal ember, Petőfi, Tompa és Arany leveleznek is erről, hogy hát ki légyen ez, és hát akkor megtalálják Murányi Vénusz, megtalálják Szécsi Máriát, és hát természetesen páncélba is öltöztetik, természetesen ráaggatják mindazokat a harcias, marciális rekvizítumokat, amit a korszak elvárt a vitézlő rendről, és megteremtenek szintén egy nagyon izgalmas képet arról, hogy hát itt van egy a férfiak katona világában is a helyét megtaláló hölgy, és akkor még egy példát hoztam ide, és tényleg hangsúlyozom, hogy közel sem vagyok teljes, és közel sem tudom kimerítő képét adni ezeknek, tehát hogy hogyan is futhatnak föl a nőtörténeti kutatások, de ami nagyon izgalmas, hogy mi Szilágyi Sándort a korúikorosok általában mindig a korúikoros munkái miatt szeretjük, meg a hatalmas forrásfeltáráló munkái miatt, és a kritika alá vesszük is, akkor is hihetetlen módon szeretjük. Na de gyakorlatilag ő is a Széchenyi Deák Farkas és az irodalmárok nyomán haladva gyakorlatilag példaképeket keres, példákat arra, hogy a nemzet megmaradásában és fenntartásában a nők hogyan és milyen módon vesznek részt, és hát megírja a korai munkáját, összeállítja a korai munkáját 1850-ben, gyakorlatilag ez egy, ha tetszik, egy gyászmunka, vagy egy ilyen traumafeldolgozás is, hogy a Magyar Nők Forradalmi Életéből című munkáját, amit én korábban nem ismertem, most kezdtem el nézegetni, és rendkívül izgalmas, amit Szilágyi Sándor létrehoz. A 19. századi magyar történetírásnak az egyik nagy teljesítménye, tehát rengeteg, tehát a forrásfeltárás szempontjából nagyon, nagyon sok minden indul ebből a korszakban, tehát az egyik nagy teljesítménye a magyar történeti életrajzok sorozatnak az életre hívása, ami jelzi azt, hogy az úgynevezett kiemelkedő történelmi személyiségeket föl kell dolgozni, ezek a kiemelkedő történelmi személyiségek, ezek nyilvánvalóan jellemzik a korszakukat, és hát természetesen szinte mindegyikben jelen van a példamutatás, az, hogy a éppen aktuális jelen a dualizmuskori Magyarország milyen történelmi előképekre kell, hogy visszagondoljon, és a történet identitását milyen előképek alapján kell, hogy fölépítse. Most ebben én most számoltam meg, én egy kicsit többre gondoltam, tehát én azt hittem, hogy nagyobb lesz ez a szám, 58 kötet jelenik meg, tehát 58 történelmi életrajz születik, ebből 8 női életrajz van a magyar történelm számára, és kérem, jegyezzük meg a 13%-os arányt. Ez egy természetesen véletlen, de ez majd egy visszaköszönő arány lesz. Tehát a 19. századból már hozzuk magunkkal, hogy a történelmet az természetesen férfiak és nők, az arány rendkívül aránytalan, tehát hogy nem törekszünk a kiegyensúlyozásra, és ahogy ismétlem magamat, nagyon jelentősen benne van az a gondolkodás is, hogy a lényegében a történelem aktorai, a történelem alanyai, a cselekvő alanyok azok a férfiak. És a nők, mint kísérő jelenségként vesznek ebben részt. Mi minden indul el? Természetesen ez nem annyira egyenes vonalú, vagy nem annyira letisztult a kép. Tehát amit mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt két nagyon erőteljes tendencia érvényesül, ez nyilvánvaló szerintem az itt jelenlevők között. Tehát vannak egy nagyon erőteljes pozitivista alapok, tehát ez, ami jelenti a források összegyűjtését, sőt tematizált forráscsoportok kialakulását, és erre a pozitivista alapra egy historizáló, rekonstrukciós munka épül rá. Tehát, hogy mindenképpen szeretném rekonstruálni az általam megismert forrásokból az éppen vizsgált személyiségnek, történelmi szereplőnek vagy történelmi helyzetnek a képét meg kell rajzolni. Megjelennek a családi levelezések, tehát a korszak rendkívül módon érzékeny a család tematikára, rendkívül módon érzékeny arra, hogy a családon belüli kommunikáció éppen hogyan zajlik. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a jelenlegi, illetve a 20. század végi családtörténeti kutatásaink is erre az alapra mennek vissza. Gyakorlatilag Szilágyi Sándornak a Két Rákóczi György családi levelezése az szinte kiírthatatlan, és folyamatosan használjuk. Tehát az én saját korszakomról beszélve, új történész generációk valahol mindig is ezzel kezdik, és azzal, hogy itt van egy levélgyűjtemény, egy családi levelezés, nézzük meg, hogy férj, feleség, gyerek, hogyan, mi módon, milyen tematikában és milyen szempontok alapján levelez egymással, és természetesen mindig találunk valami újat, amit az előttünk járók éppen nem vesztek észre. Mindig kiderül valami, hogy hétköznapi élethez, politikához kapcsolódó, kultúrához, társam, különböző jelenségeihez kapcsolódó momentumok vannak ebben a családi levelezésben, mint ahogy egyébként alapvetően az ilyen jelentősebb levél vagy levelezés korpuszokban ez gyakorlatilag általánosan megfigyelhető. A másik, amit szeretnék megemlíteni, ami szintén nagyon fontos, és azt gondolom, hogy példaértékű mintaadó, nagyon jelentősen befolyásolja majd a magyar nem egyszerűen kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti gondolkodást, hanem a történeti gondolkodásnak a tematizáltságát. Ez Radvánszky Sándornak a Magyar Családélet és Háztartás című nagyon-nagyon jelentős forrásgyűjteménye. Gyakorlatilag Radvánszky szinte minden olyan területtel foglalkozik a forrásai kapcsán, tehát hogy mondjuk úgy egy nagy-nagy-nagy rendszerező, amit ma sem hagyunk ki. Tehát felhívja a figyelmet az anyagi kultúra fontosságára. Ezt annak idején az egyetemen, mint mi a francia történeti íróiskolának a nagy-nagy találmányaként ismerjük. Tehát, hogy van egy materiális környezet, amiben élünk, amiben berendezzük a környezetünket, ennek van alaprajza, az alaprajzot be tudjuk rendezni tárgyakkal, be tudjuk rendezni mindenféle olyan eszközkészlettel, ami szükséges, ami mondjuk úgy komfortérzetünkhöz, vagy a környezetünk létrehozásához, vagy a magántér kialakításában van rendkívül fontos szerepe, és már is itt vagyunk a társadalmi terek különböző problematikájánál. És hát nagyon erőteljesen benne van a nő. A nő magántere, privát szférája, a nőhöz kapcsolódó öltözékek, ruhák, kiegészítők, hozományok, bármilyen szempont alapján felvett családi leltárok, végrendeletek, végrendeleti rendelkezések. Tehát, hogy Radvánszky gyűjteménye azért is fontos az én szempontomból, mert lényegében a 20. században induló, mondjuk úgy kultúrtörténeti, művelődéstörténeti gondolkodásnak egy előfutárát láthatjuk Radvánszkynál, és nagyon sok esetben szintén vissza lehet lépni Radvánszkyhoz, vagy Radvánszky nyomán lehet elindulni, hogy hopp, itt van egy nagyon klassz összeírás, egy nagyon jó leltár, amiből nem csak tárgyakat ismerek meg, hanem társadalmi struktúrákra is rá tudok tekinteni, és inspirál arra, hogy találjak, keressek a levéltári forrásokban a figyelem ne csak az úgynevezett politikatörténet, vagy az általam fontosnak vélt társadalmi eseményekre koncentráljak, hanem azokra az alapvető megjegyzéseket is vegyem figyelembe, vagy azokat is tartsuk a szemünk előtt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan alapvető semmiség, mert hogy két ember vagy egy család kapcsolatát jellemzi, de gyakorlatilag ebben már benne van a társadalom elképezése, és benne vannak azok a társadalmi viszonyok, amik most a 17. századról, vagy a korújkorról beszélve, ennek a korszaknak nagyon-nagyon erőteljes meghatározói voltak.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallották. Előadását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen rögzítettük. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien nevében is a bemondó Harcos Krisztina.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Viski András Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar író egyetemi tanár 2 éves volt, amikor református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték. Őt pedig az édesanyjával és 6 testvérével kitelepítették a romániai gulágra. A lágerben az éhezés, a betegségek és a fagy miatt az életben maradásért küzdöttek. Nemrég megjelent Kitelepítés című könyve kapcsán Guba András, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese beszélgetett vele.
A szabadság önmagunk, önmagad választása, és nem nagyon megrendít az, hogy édesanyád önmaga választása, az titeket választás is volt a 7 gyerek, és hogy egyszer csak ettől is meg kell szabadulnia, vagy valahogy ez is lefoszlott róla, és hogy te most mitől szabadulsz meg, vagy mi az, ami letépődik rólad, hogy szabad légy?
Amikor jöttem errefelé, akkor ötlött ez fel bennem, hogy milyen nagy hatással volt rám az, hogy egyszer az apám az apostolnak ezt a mintha teológiáját bontotta ki nekünk. Ugye emlékszünk rá az apostoli tanításban, az van, hogyha valakinek van, mintha nem lenne. De ha nincs, akkor mintha lenne. És éppen erre gondoltam, hogy ez egy szabadság definíció. Hogy ami talán, de ezt csak félve mondom, a Krisztus egyházára is áll. Hogyha jó helyzetben van, akkor úgy kell élnie, mintha nem jó helyzetben volna. És ennek meg kell találni a technikáit. Ha rossz helyzetben van, éljen úgy, mintha jó helyzetben volna. Az én szüleim szabad emberek voltak. És ez abban is megmutatkozott, hogy amikor kijött apám a börtönből, akkor felajánlották azt neki, hogy kiviszik az egész családot, új életet kezdhetünk a tengeren túl, a norvég misszión keresztül jutott el hozzánk ez a megkeresés. És az a barátja, akit ő annyira szeretett, és az én életemben olyan, mint egy nagybácsi, a Richard Wurmbrand, akit emlegetek ebben a könyvben, és akit én személyesen ismertem, és rajongva szerettük őt is, és a feleségét is. Sőt, hát az ő házukba laktunk Bukarestben, mert nem volt hova menjünk, miután a lágert elhagytuk. Egyszerűen nem volt hova menjünk. A két férfi ugye börtönben volt, és a feleségek a gyermekeikkel túlélési kísérleteket hajtottak végre. És emlékszem arra beszélgetésre, hogy szabadság definíció az az elhívással esik egybe. Tehát az az ember szabad, aki az elhívása szerint él. De ez nem egy egyszerű dolog. Ez egy rendes küzdelem, amit érdemes végig csinálni. És emlékszem a beszélgetésre, amikor az apám azt mondta, hogy nekem ez az elhívásom, hogy itt maradjak. A második világháború után is, miután lezárták a határokat, ő visszafele szökött Erdélybe. Minden értelmes ember nyugat felé szökött. Vagy emlékszem azokra a beszélgetésekre, mikor ilyen járványszerűen a 70-es évek második felétől, és a 80-as években aztán ez tombolt. Mindenki el akarta hagyni az országot, és jöttek az apámhoz, mint lelki vezetőz, és azt mondták, hogy ezt olvasták ki a Szentírásból, meg hogy álmukban ezt látták, hogy ki kell vándorolniuk, és az apám megkérdezte, hogy hova? Mondták, hogy nyugatra. Hát persze, mondta az apám, senki nem álmodja azt, hogy keletre vándoroljon, mert mindenki missziói elgondolásból vándorolt nyugatra, de missziói elgondolásból senkinek nem mondta azt az angyal vagy a Szent Lélek, hogy keletre menjen. Nem. A kapitalista mennyországba vándorolt ki mindenki. Tehát egy szabad embert érzékeltem. És ez abban is megmutatkozott, hogy lenyűgözően finom humora volt, amit a szószékről is sokszor hallottunk tőle. Tehát nagyon bátor volt a tekintetben, hogy az inspiráció szerint élt. Ez abban is megmutatkozott, hogy csütörtöktől vasárnapig készült a vasárnap délelőtti prédikációjára. Teljes csend vette körül. Mi ott a gyerekek, nem tudom, de ő valahogy egy ilyen átlátszó csend burokban volt. És nem zavartuk sohasem. Nem tudom, biztos örült is annak, hogy ott vagyunk a közelében. De azt megcsinált, hogy ment fel a szószékre, és mikor elkezdődött volna a prédikáció, azt mondta a gyülekezetnek, hogy amíg jött fel a lépcsőkön, megvilágosodott előtte, hogy mindaz, amit leírt, és amiből felkészült, az teljesen értéktelen. És most menjünk vissza a nullából, ez a heti szakasz, nézzük meg, hogy ez a heti szakasz hogyan szólít meg most bennünket, engedjék szabadon a gyerekeket, hogy kószáljanak a templomba az ige hirdetés alatt, és nézzük meg ezt a szöveget, mint teljesen ismeretlen. Azt kérdezett, hogy miből kell megszabadulni, hát például a kitelepítés könyvtől kell megszabadulnom. ebből a nyelvből kell megszabadulnom, mert ha ettől a nyelvtől nem szabadulok meg, akkor nem fogok tudni újabb könyvet írni, de én nem újabb könyvet akarok írni, mert könyvet írni bárki tud, hanem azt akarom csinálni, amit a dolgom a világban. Nekem a könyvírás az inkább lelki gyakorlat. Én nem vagyok olyan értelemben író, mint azok, mondhatnék itt neveket, akiket nagyon tisztelek, akiknek az írás az techné is. Megtörténik, akkor megszületik. Meg is jelent ez a legutóbbi dolgom a sajtóban, hogy ezt a Kitelepítés című könyvet 17 év alatt kiráztam a kis ujjamból. De nem tudott megtörténni, mert nem voltam készen rá. És most azon dolgozom, hogy kész legyek valamire. A kiadó mondta, hogy lehet, hogy jóval nem 17 évet venne igénybe a folytatás. Én mindig mondtam nekik, hogy ezt nem csak velem kell megbeszélni. Én hatalom alá vetett ember vagyok, ahogy az írásban olvassuk. De az a fontos, hogy a szabadság is az is egy szó, és az is egy üres szó. Én inkább azt mondanám, hogy nagy tétekkel, nagy tétekben kell játszani. Nagyon nagy tétekben kell játszani. Csak aki nagy tétekben játszik, az emlékezteti környezetét, vagy legalábbis azt a gyanút fölkelti, hogy lehet, hogy létezik Isten. Ma, mielőtt idejöttem volna, egy hitehagyott barátommal beszéltem, aki hosszú éveken át a lehető legerősebb közösségben él. Mondja, hogy te felismert, hogy nincs az az Isten. Mondom, persze, de ez nem is a mi dolgunk bebizonyítani, hogy van. Ez az ő dolga. Ez az ő munkaköri leírása. Az egyháznak nem az a dolga, hogy bebizonyítsa Isten létezését, hanem a megjelenésének a tereit hozza létre, és aztán ő megjelenik, ha megjelenik. A nagy tétekben játszani most egyre nehezebb, úgy látom, meg úgy tűnik, hogy jó, privilegizált helyzetben is vagyunk, ennél rosszabb nincsen. Ez maga a katasztrófa. Azt mondjuk, hogy kommunizmus, oké. 90-es években, mikor tanítottam az egyetemen, olyan szentírás ismerettel jöttek a diákok az egyetemre, hogy ha azt mondtam, hogy tékozló fiam, már is tudtam, nem is lehet egyébként színházat tanulni szentírás ismeret nélkül. Meg hát irodalmat lehetett tanulni, művészettörténetet lehetett tanulni. Nem lehet tanulni. Most hittant tanítanak nálunk is az iskolában. Semmit nem tudtak a szentírásból. És mindig kérdezem, hogy mit tanítottak. És őket is kérdezem, a diákokat, hogy mit tanítottak. Azt mondják, hogy ugyanúgy tanítják, mint a földrajzot, meg a történelmet, meg a matematikát. Tehát ugyanolyan szinten utáljuk. Színész évfolyamnak adtam ki ezt a feladatot, hogy készítsenek nekem egy performance-ot, amit be is mutatunk a városban, és ennek legyen a témája a könyv. Ez jutott az eszembe, a könyv. Ketten is a Bibliáról csináltak performance-ot. És az egyikük a performance-ban tudta a legszabadabban elmondani, hogy milyen terhet jelentett ez neki, hogy mennyi megaláztatásban volt része. Értjük? Értjük, hogy nem érthető? A hit az nem a felső középosztálynak a privilégiuma, vagy a középosztálynak. És én csupa jót gondolok ezekről a tanárokról. De hogy látjuk, hogy a szabadság, mint kihívás, az azt jelenti, hogy vállalom a nem tudást. Vállalom a mesztelenséget. Vállalom azt, hogy vagy anyámtól megkérdezte vasárnapként, meg tőlünk, az apám, hogy a prédikáció délelőtti megszólított te benneteket, nem tudom. Anyámnak volt egy ilyen klasszikus mondata, hogy Feri, ezt túlkészülted. Gyönyörű. És akkor apám mondta, hogy hát azért látta, hogy egyesek aludtak a prédikáció alatt. És mi mondtuk az apámnak, hogy de hát van egy halleluja énekünk egy énekeskönyvben, ami úgy kezdődik, hogy ahol ott a Jézus, alszom édesen. Hát apa, ott volt a Jézus. Azt mondja, dehogy a Jézus volt ott, az unalom volt ott. Meg a teljes értelmetlenség volt ott. Tehát, hogy én egy ilyen szabad közegben nőttem fel, apám nem lépett fel a saját szobra talapzatára. hanem kinevette magát, és nagyon érzékeny volt arra, hogy üres hierarchiák ne alakuljanak ki közöttünk. Testvérek vagyunk. Elsőrendűen testvérek vagyunk. A testvériség az meg egy biológiai objektívia, ugye? Olyan testvérek vagyunk, amilyennek vagyunk, de annak nincs változata, hogy ne legyünk testvérek. Mert még csak nem is a mi vérünk köt össze bennünket, hanem a Krisztus vére köt össze bennünket, ami valamivel erőteljesebben, mintha bebiztosítaná ezt a dolgot.
Megrendítő az, meg ilyen felszabadító, ahogy a Szentírás szövegében bántuk, hogy amit megélünk, az más, és hogy nem hagyjátok a szöveget, olvassátok tovább, számon kéritek, hogy miért nem így van, vagy megengeditek, hogy nem így van. Ez nagy szabadság, ahogy ezzel a Szentírás szöveggel bántok. És a másik, ami még nagyon így megfogott, amit mondtál, az az inspiráció. És nekem a könyvben van két nagyon erős inspirált alak, az édesanyád és a Marinka. Van egy belső hangjuk. Elképesztő, hogy édesanyádnak olyan ismerős istenes a belső hangja, az Arinkájé, az arról szól, hogy öld meg a férjedet. De hogy a két nő meg ebben nagyon, legalábbis az Arinka azt mondja, hogy ők nagyon ugyanazt a hangot hallják. Kell ezt az inspirációt mérlegre tenni?
Én hiszek a Krisztus testében. Az inspiráció az nem egy individuális esemény. Nincs olyan inspiráció, amit kisajátíthatnánk magunknak. Mert az, amit az Isten a lélek által mond nekünk, az nem egy individuális esemény, az mindig egy közösségi esemény. Mi protestánsok nagyon hajlamosak vagyunk a Szentírás szövegével mindent lealibizni. A protestánsok körében van annak a mozgalva, hogy a Szentírás szó szerinti értelmezése. Ugye, ami egy kontradikció in adjecto lehetetlen. Azért lehetetlen, mert akkor tessék megtanulni héberül, arámiul. Tessék az összes nyelvjárás megtanulni, ami a Szentírásban menne, és csak úgy idézni a Szentírást. Tessék megtanulni görögül. Tessék megtanulni ezeket a jelentés változásokat, ami ebben a nyelvben, ráadásul ez egy köznyelv, ugye nem ugyanaz, mint a görög tragédiáknak a nyelv, de ami ott visszhangzik abban a nyelvben. Számunkra nagyon nagy kísértés az, hogy ha nagy bajba vagyunk, akkor benyomunk egy idézetet. A szövegben ezt nevezem bibliapókernek. Egyébként kérdezték tőlem, hogy ez egy ilyen írói dolog, tudod? De valóban van ez, hogy egy mondattal kezdődött el a regény, vagy mivel? Ez egy nagyon fontos kérdés írói nézőpontból, hogy amikor úgy írunk, úgy érezzük, hogy megvan bennünk, és mégsem születik meg. Mert nincsen az a felütés, ami felszakítja ezt a szöveget, ezt a nyelvi anyagot, amit felgyűlt bennünk. És elkezdtem gondolkodni ezen, mert az én regényemet nem egy mondat kezdi el. Az a mondat, ami elkezdi, az egy non-mondat, az egy nem mondat, az egy dátum. De mégis egy szó kezdi el. Ez pedig a Biblia póker. Hogy ilyen szó nem létezett a kitelepítésig, most meg már megvan az interneten is, mert az internet mindent lenyúl. Mert úgy felismertem ezt a, ugye ahogy mondja a női főszereplő az anya a könyvben, hogy ez a félpogány vallás. Igen, én így tekintek a sajátomra, ilyen félpogány egy kicsit, mert a szövegből már is tud egy ilyen bálványt képezni. És ez azért bizony tilos. Bármiből tilos, de az ember bármiből bálványt képez. Ugye Calvinnak ez a gyönyörű szókapcsolata, hogy az ember bálványgyár, ugye? Hogy mondja ezt latinul, fabrica idolatrum, valahogy így. Mit jelent, hogy bálványt képezni? Azt jelenti, hogy lerögzítünk dolgokat. A bálvány az, aki nem mozog. Mit csinál? Arcra esik a Dágon templomában. Miért? Mert nem tud mozogni. De mi is, a mi bálványképzésünk is azt jelenti, hogy elveszítjük a hajlékonyságot. Ugye a lélekről szóló tanítás, meg ez a gyönyörű szélfúvás, vagy ahogy Pilinszky meglehetősen következetesen azt a szót, hogy lélegzet K betűvel írja.
Persze helyes így magyarul, de régiesebb. De ő meg szereti ezt. Az, amit én kaptam hagyományként, az inspiráció. Hogy a hívő ember útja nem felfele vezet, hanem lefele vezet. Tehát egyre mélyebbre vezet. Miért? Mert minél közelebb kerülünk az isteni személyhez, annál több dolgot tudunk meg magunkról. Feltárulnak olyan dolgok, amiket nem ismertünk, de ez nem egy boldogtalan tudás, és nem a kétségbeesésnek a tudása, mert a megváltás kontextusában ismerjük meg önmagunkat. Ha nem a megváltás kontextusában ismerjük meg önmagunkat, akkor nem csak önmagunkat öljük meg, hanem a másikat is. Tehát, hogy lefele vezet az út. És ebben is volt egy gyönyörű tanítása az apámnak, amit olyan sokra tartok, hogy amikor Jézus azt tanítja, hogy ha meghívnak téged előkelő vacsorára, ülj az utolsó helyre. És akkor beindul egy ilyen versenyfutás, hogy ki foglalja el elsőként az utolsó helyet. Ami azt jelenti, hogy első hely lesz az utolsó hely. Már is bálvány lesz belőle. De az apa tanítása szerint azért kell az utolsó helyre ülni, mert az már foglalt, és Jézus ül ott. És csak az ölébe ülhetsz. És akkor jársz jól. Mert akkor éppen ezt a bálványképzést, ezt hárítod el önmagadtól.
Az inspirációról azt mondtad, hogy sosem magunk, hanem hogy a közeg, vagy a közösségnek.
A közösség, a Krisztus teste, igen.
És hogy amikor itt előtte beszélgetünk, akkor is nagyon erős volt az, ahogy beszéltél azokról a közösségekről, amikben vagy. És magának a könyvnek is a végén katonaságról beszélsz. Én még voltam katona. Tényleg az az együtt, egyik mozdulás, még ha mindenki utálta is, vagy mindenki gyűlölte mégis, amikor ezekkel a lázadó egyetemista társaimmal vertük a vigyázt, mégis volt valami mély tudat, hogy mi együtt csinálunk valamit, és ez jó, és aztán mégis van, vagy fölcsillan a könyvedben is, hogy van ebben valami nagyon pusztító, vagy sátáni, hogy a másik összetartozás, meg az a családod, nyilván lehet mondani róla valamit, hogy mi a különbség a kétféle közösség között, de hogy tudunk dolgozni olyan közösségen, ami nem csúszik ebbe a gyilkolós, vagy a másik közösséget elpusztítani akaró mi tudatba, hanem az életet tartja.
Nem tudok tanácsokat adni, ezt el is szoktam hárítani. Én nem tanácsokat akarok adni, hanem együtt akarok élni emberekkel. Töltsünk együtt időt. A közösségünk iskolát alapított, drogterápiás központot alapított, könyvkiadót alapított, különböző missziói felületeket. Ezek diákokat céloztak meg, egyetemistákat céloztak meg mindig. És nekünk, mikor Kolozsvárra költöztünk, nekünk elhívásunk abban a revelatív mondatban született meg, a János evangéliumának az elején, amikor megismerik Jézust, és a következő kérdésük az, hogy hol laksz? Egészen fantasztikus. Hozzád akarunk költözni. És akkor mi eldöntöttük, hogy megpróbálunk úgy élni, és ez fantasztikus volt. Fantasztikus volt. Nagyon-nagyon sokáig, hogy diákoknak tudtára adtuk, hogy mindig nyitva van a ház nekik. De az is megtörtént, hogy évfélkor csöngettek be hozzánk, és évfélkor is bejöttek. És azt mondtuk, hogy a hűtőszekrény az mindenkié. És most, mikor itt találkozom velük, itt Budapesten is összefutom, ilyen történeteket mesélnek. Hogy elmentünk otthonról, hogy a feleségem szüleit látogassuk meg. Valami történt útközben, és vissza kellett térnünk. Már nem emlékszem, vagy betegség a valamelyik gyereknek, és nem akartuk hazamenni, és visszajöttünk. És tele volt a házunk diákokkal. Óriási hangulat volt, óriási buli volt. És a mi ágyunkban, ahol a feleségemmel aludt, ott is gyerek. És akkor néztek ránk, de ismeretlenek, így néztek. Mi is néztünk ki a fejünkből, ők is, és azt mondtuk, hogy minden így marad, ahogy van, és mi bementünk az egyik kicsi szobába, és a családdal ott aludtunk a földön. Másnap mondtam nekik, hogy de ez nem áldozatvállalás. Én éveken át a földön aludtam, 4,5 éven át szalmán aludtam. Ez nekem nem áldozatvállalás. Mindig tele volt a parókia, mindig tele volt. A családon felül mindig legalább 20-an voltak a parókián.
tódultak a fiatalok, vasárnap jöttek, hallgatták ezeket a tanításokat, hogy nekem ez magától értetődő volt, és nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy ők ne változtassanak a programjukon, hanem mi megpróbálunk felszívódni egy kicsit. És azóta is hallom, azóta egyetemi tanár lett ez a hölgy, hogy neki ott megváltozott az élete, mert azt látta, hogy ebben semmi erőfeszítés nem volt részünkről. Tanítás értelmetlen a terek megosztása nélkül. Teljesen értelmetlen. És a mi tereink antiszeptikus terekké váltak. Túl tiszták. Ahol meg emberek születnek, az nem tiszta az a hely. Értik milyen értelemben. Ahogy gyerekek vannak, nem tiszta az a hely. Tehát, hogy közösségben mondtam el ezt a mondatot, hogy nem marad kőkövön, nincsen ennél boldogabb profécia. És ezt így is gondolom. Hogy szerintem ez egy boldog profécia. Ebben nem az ítélet van, hanem az, hogy nem kell ragaszkodni a következ.
Kedves hallgatóink, Viski András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar íróval Guba András beszélgetett.